Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Kedves Zsebik, nekünk is szükségünk van egy kis pihenésre, az okostelefont pedig fel kellett dugni a töltőre. Úgyhogy egy kis időre elmegyünk mi is szabadságra. De nem sokára jövünk vissza, és veletek leszünk újra minden reggel. Addig is hallgassátok a Zsebrádió legjobb pillanatait. Sziasztok!
A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
Az emberiség évezredek óta találgatja, kutatja, hogy hogyan keletkezett az élet a Földön, hogy van-e élet más bolygókon, az univerzumban, sőt, nekünk az emberiségnek még az sem teljesen tiszta, hogy miből vagyunk. A világ legdrágább tudományos intézete, a CERN, azt kutatja, hogy miből van az anyag, sőt, hogy egyáltalán van-e. Talán egy icipicit többet tudunk például az űrkutatásról, mint a saját óceánjainkról, pedig az itt van a Földön. Ezernyi dolog van még, amit fel kell fedezni, és még több, amiről még azt sem tudjuk, hogy van, tehát hogy majd fel kell fedezni. Az internetet azért hozták létre a tudósok, hogy mindenki azonnal megtudhassa, ha valaki valamit valahol felfedezett. Nagy figyelj! Még csak 500 éve tudjuk, hogy a Föld gömbölyű. És csak néhány éve hallottuk a CERN-től, hogy van valami bozont, és az egy nagyon fontos izé. És ez nem az a bozont a Scooby-Doo-ból, ez a Higgs bozon. Szerencsé, hogy nekünk emberiségnek van olyan tudományos központunk, mint a CERN, aminek például a World Wide Web-et, ettől működik az internet, és ezt a bozontos dolgot is köszönhetjük. Maradjunk annyiban, hogy a felnőttek számára a világ két legnagyobb rejtélye az, hogy a gyerekeik miért húzzák végig a kezüket minden kerítésen, és hogy miért kelnek korábban a hétvégén, mint hétköznap. A világ összes többi rejtvényének és rejtélyének a megfejtése rátok vár.
Zsebrádió. A-tól Z-ig.
Az egyik példám a gumikacsáról szól. Egész pontosan 29 ezer gumikacsáról. Azért tudom ilyen pontosan, mert volt róla egy fuvarlevél. 1992. januárjában történt, hogy egy First Years nevű műanyagjátékokat gyártó kínai cég egy bődületesen nagy hajózási konténert telerakott pici, sárga, fürdőszobai gumikacsákkal. A tengeri teherhajózás napi statisztikája szerint átlagosan napi 4 konténer esik a vízbe valahol az óceánok közepén. Ezek közül volt az egyik 30 éve a gumikacsás konténer, amiből a kacsák kiszabadultak és elkezdték rendeltetésszerű működésüket, vígan lebegtek a vizen. Na most, ez a történet idáig egy ipari katasztrófának hangzik, és minden igaz hitű Greenpeace-esnek ökölbe szorul a tagsági könyve. Mert hát ugye, szennyezve van az óceán. Ez az érem egyik oldala. Az érem másik oldala, hogy a First Years nevű cég a tengeri árufuvarozási biztosításának köszönhetően hamar hozzájutott a pénzéhez, úgyhogy az ő részükről ez egy boldog véget érő történet. Na de, van ennek az éremnek egy éle is, amit tekinthetünk harmadik oldalnak, de ezt csak azok látják, akik gondolkodnak. Adok 10 másodpercet, hogy kigondoljátok, mit lehet kezdeni 29 ezer darab tengeren sodródó gumikacsával. A megfejtés áramlástan. Az óceanográfusok elkezdték figyelni a kacsák mozgását, és szép lassan egy tökéletes tengeri áramlási térképet tudtak készíteni a kacsák segítségével. Mert 19 ezer gumi jószág megindult délnek, és Ausztrália, Indonézia, sőt, Dél-Amerika partjaihoz is elértek. 10 ezer kacsa viszont északnak vette az irányt, és novemberben már Alaszkához közel járt a gumikacsa flotta. 3 éven keresztül körkörös áramlatokon utaztak, meglátogatva Alaszkát is és Japánt is. A bátrabb kacsák az északi tengerre is elúsztak, aztán belefagytak a jégbe, és így úsztak el Grönland partjai mellett. Miután kiolvadtak 2001-ben, átúsztak a Titanic elsüllyedésének helye felett is, aztán a vándorkacsáknak nem csak tudományos, de már komoly reklámértéke is volt, mikor a First Year cég 100 dolláros kötvényt ajánlott fel minden egyes megtalált darabért. 2008-ban a kacsák egy része megérkezett Anglia partjaihoz. 15 évet töltöttek a vizen, és ez idő alatt legalább 25 ezer kilométert utaztak a tengeren.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon aranykabátos bülbőt! Az aranykabátos bülbül kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
aranykabátos bülbül
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Köszi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
A második világháború egy nagyon hosszú, nagyon sokáig tartó vacakháború volt. Ha valaki bevonult katonának, akkor 4-5 évig is a hadseregben kellett szolgálnia. És a harcok között nem sok tennivalójuk akadt a katonáknak, ezért megpróbálták magukat mindenfélevel szórakoztatni. Előfordult, hogy örökbe fogadtak egy állatot. Volt kutyájuk, macskájuk, meg akár patkányuk is, meg amit éppen maguknál tudtak tartani a csatatereken. De ezek közül is kiemelkedett egy nagyon különleges állat, akit nem lehetett betenni egy hátizsákba, és nem lehetett sokáig rejtegetni. Ezt az állatot úgy hívták, hogy Vojtek. És ez a Vojtek egy mackó volt.
Hát eldobom az agyivelőmet!
Egy lengyel tüzérszázad Iránban állomásozott éppen, ne kérdezzétek, hogy kerültek oda, és egy pásztor fiútól néhány konzervért cserébe megvásároltak egy kölyök mackót. Szegényke nagyon le volt soványodva, ezért pálinkás üvegből tejjel táplálták. Aztán szépen nagyra nőtt, és már nem lehetett tovább rejtegetni a feljebb valók előtt. De mivel azok látták, hogy a csapat nagyon szereti és összetartja őket, ezért hagyták, hogy velük utazgasson. Ekkor már nem tejet evett, és a katonák rászoktatták Figyi a sörívásra. És képzeljétek, meg cigarettával is megkínálták, amit a mackó nagyon szívesen elfogadott, és kedvesen elrákcsálta őket. A sivatagban, ahol ezek a lengyel katonák szolgáltak, nagyon meleg volt, és szegény, szőrös mackónak borzasztóan melege volt a nagy bundájával, ezért megtanították, hogy hogyan kell használni a zuhanyzót.
Wow!
Így történhetett meg, hogy amikor egy ellenséges katona, egy szabotőr fel akarta robbantani a lőszereket, és beszökött ezért a táborba, éppen elbújt a zuhanyzóban. És akkor Wojtek, akinek éppen melege volt, szépen becaplatott a zuhanyzóba, gondolta, lehűti magát egy kis vízzel, és megtalálta ezt az ellenséges katonát. Az persze pánikba esett, és elkezdett sikoltozni, mert hát kiszámít egy zuhanyzóba besétáló medvére. És mivel Wojtek Mackó megmentette a tábort a szabotőrtől, kinevezték szakaszvezetőnek. Na, aztán ezt a lengyel csapatot átvezényelték Szicíliába, de nem vihettek volna magukkal egy házi állatot, úgyhogy Cselhez folyamodtak. Wojteket hivatalosan besorozták a 22. tüzér ezred ellátó szakaszvezetőjének. Úgyhogy átcsúszhatott a szigorú ellenőrzésen, és elindulhatott a katonákkal Olaszország felé.
Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki
húzza. Mi lesz, ha nagy leszel?
Tüzér. A tüzér olyan katona, aki az ágyúkat, lövegeket kezeli a katonaságnál. A tüzérség egy fegyvernem. A harc során nagyobb lövedékek kilövése útján történő célba juttatása a feladata. A tüzér dolga megtölteni az ágyút, célozni és lőni, de az ő dolga a felderítés is, hogy pontosan hova kell célozni. Nagyon fontos dolog azt is meghatározni, hogy a többi ágyú egészen pontosan hova lő, hogy ne tizen lőjék ugyanazt az egy célpontot. Csak akkor legyél tüzér, ha katona akarsz lenni, és élvezed, hogy a kilőtt lövedékek más emberek testén maradandó károsodásokat okoznak, és nem zavar, ha öregkorodra olyan süket leszel, mint egy ágyú.
Először szegény Wojtek még nagyon megijedt a felrobbanó lövedékek és gránátok hangjától, ezért rögtön felmászott ilyetében egy fára. De mivel látta, hogy a többi katona nem követi, ezért ő is lemászott, és ott téblábolt a harcolók között. És ha már ott volt, a katonák a hátára rögzítették a tüzérségi lövedékeket, hogy ne nekik kelljen cipelniük. Annyira bevált a medve erre a feladatra, hogy le is cserélték a hivatalos emblémájukat meg a zászlójukat egy ágyúgolyó cipelő medvére. A háború után aztán Wojteket beköltöztették egy skóciai állatkertbe, és ott töltötte nyugdíjas éveit. De bármikor, ha később lengyel szót hallott, két lábra állt és tisztelgett.
Kicsoda, micsoda, mit csinál és miért?
Képzeljétek el, hogy hazamentek a suliból, és lelkesen ledobjátok a tatyót, és lelkesen mondjátok az anyukátokat, képzeld, mama, tök menő! Hétvégére meghívtak a retteget Iván buliára. Ő lesz minden oroszok cárja. Hát ekkor érdemes majd leülnötök anyukáddal, és cselekvőképesen végig gondolnotok, hogy milyen ajándékot érdemes vinni a rettegetnek a bulira. A retteget egy orosz cár volt, és 1530-ban született. Ugye gondoljuk végig, mire lett szüksége? Ekkor ugye Kolumbusz már felfedezte Amerikát, mi magyarok már törökök voltunk, mert elvesztettük a Mohácsi csatát. És már volt egy egész pofás úgynevezett európai kultúra, például Leonardo már elkészült a Mona Lisa című festménye. Sőt, az már poros is volt, de a retteget Iván, aki 3 évesen lett minden oroszok cárja, sajnos nem egy ilyen klassz helyen volt cár, mert Oroszország akkoriban igen erősen le volt maradva minden menőségben. Szegény Ivánnak nem maradt más, mint hogy erőnek erejével megpróbálja rávenni a minden oroszokat, hogy egy kicsit lépjenek már előre, mert az nem jó, hogy vannak irtógazdagok, akik azért gazdagok, mert rabszolgaként dolgoztatják a szegény minden oroszokat. Iván tehát úgy próbálta felhívni a gondolataira a figyelmet, hogy nagyon durván nyilvánosan kivégeztette az összes olyan pacákot, aki ellenmondott neki. Hát, ugye? Direkt retteget volt. Illetve hát azt akarta, hogy úgy hívják, hogy retteget, mert akkor rettegni fognak tőle, és nem fognak vele vitatkozni. Végülis sokkal jobb, az embert nem hívják Tutyi-Mutyi Ivánnak, vagy Töketlen Ivánnak, vagy valami hasonló ciki néven. Itt jegyezném meg, hogy ugye azért mindenki emlékszik a Polcon Szaró Györgyre, aki szintén fejlődéspárti volt, és ahelyett, hogy a szobasarkába kakált volna, kitalálta a WC-t. Erre mit csináltak? Kicsúfolták. Gyerekek, mindig tessék végig gondolni, hogy az embernek mi a beceneve. Egy darabig tök jó az, hogy prüntjike, meg csirke arany szíve, meg mici fül, de aztán, ha fölnősz, akkor meg nem jó. Ha meg meghívnak a retteget Iván buliára, nyugodtan vigyél legót, annak mindenki örül.
Hát ettől most tisztára becsukiztam.
Féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Csörögefánk.
Csörögefánk.
Ez egy régi finomság, de nyelvtanilag hibás. Helyesen, csörög-e a fánk? Amire a válasz természetesen nem, mert a fánk nem csörög, hanem hízlal és kövéren nehéz csörögni. Pláne, ha barackleckvárt és porcukrot is eszel hozzá.
Ja, akkor nem kérek.
Zsebrádió!
Micsoda? Már 4000 kiló dió?
Se baj, szól a zsebrádió.
Tehát a magyarázatra szoruló szavaink. Vinillemez, Beatles, Paul McCartney. Akkor lássuk. Vinillemez. Hát kérletek szépen, az úgy volt, hogy az 1000-es években a hangot nem MP3 fájlokon tárolták, hanem különböző hanghordozó eszközökön. ezek egyike volt a vinil lemez, ami egy vékony műanyag korong, benne igen vékony spirál alakú barázdával, a barázdákban pedig apró recékkel. Akármilyen hihetetlen, de ezek a recék voltak azok, amik tárolták a hangot, és ezt a lemezjátszó tűje végighaladva a recéken képes volt visszaalakítani hangát. Nagyon kellett rá vigyázni, mert ha összekarcolódott, akkor neked annyi. Nafta papa, mutasd néhány példát a karcos lemezekre. Kösz, haver vagy! Ekkoriban a fáj megosztás még azt jelentette, hogy kölcsönadtam egy lemezt, feltéve, ha Isten bizonyra megígérte az illető, hogy A. vigyázz rá, B. visszahozza. Ma ez már elég viccesnek tűnik, de 20-30 éve ez még vérkomolyan ment. Beatles a világ talán legismertebb zenekara, minden elképzelhető rekordot megdöntött, hogy más ne mondjak, 1,3 milliárd darab lemezt adtak el, ami még gombocból is sok. Paul McCartney, Sir Paul McCartney pedig ennek a zenekarnak volt a basszus gitárosa és énekese. Írtó tehetséges zenészek voltak, úgynevezett gomba frizurájuk volt, amiért megőrült a világ. Mivel akkoriban, vagyis az 50-es években mindenkinek snájdék, szopott gombóc frizurája volt, ez a gomba stílus akkora formabontásnak számított, hogy csak na. Adok egy jó tanácsot arra az esetre, ha ne adj Isten újra divatba jönne. Csak azt csináltasson magának gomba frizurát, akinek jól áll, és aki tud ülve aludni. Röviden összegezve, a négy Beatles fiú nagy hatást gyakorolt a világ zenei kultúrájára. Egy mondás szerint minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Ami igaz is, csak hogy a történelem ritkán jegyzi fel ezen nők nevét, ami nem szép dolog a történelem részéről. Történelem fiam, holnap küld be az édesanyádat, beszédem ma vele. És minden sikeres zenekar mögött áll egy menedzser. Őt úgy hívták, hogy Brian Epstein. De emellett az igazság mellett létezik egy másik is. Mégpedig az, hogy nekem egyáltalán nem tetszik a zenéjük, és rám semmilyen hatást nem gyakoroltak. Ez van. Ezt csak azért mondom el nektek, hogy lássátok, vagy inkább halljátok, mégiscsak egy rádióban vagyunk, vagy mi, hogy ér más véleményen lenni. Ér nem azt gondolni, nem azt mondani, és nem azt érezni, amit a nagy többség. Nem kell megijedni attól, hogy más gondolsz, és ha megkérdeznek, még akár ki is mondhatod. Ízlésről vitatkozni, másokat ezért bántani, megszólni a legnagyobb emberi butaságok egyike. Ellenben mást gondolni roppant felszabadító érzés. Nem vagy jobb vagy több azért, mert más gondolsz, csak jobban érzed magad a bőrödben attól, hogy azt gondolod valamiről, amit te gondolni szeretnél. A más gondolásnak egy szabálya van, ami ugyanaz, mint a sóska esetében. Addig nem mondhatod rá, hogy fúj, míg nem kóstoltad.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon Dobro gitárt! A Dobro gitár kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Dobro gitár
megjelenítést tartalmazott.
A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
Köszi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
Együtt, veled!
Zsebrádió!
Jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsógatyáját.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1815. október 15-én megkezdődött Bonaparte Napóleon számüzetése Szent Ilona szigetére. Ha valaki azt hinné, hogy minden tengeri sziget vidám, ez nem az. Ez hideg, szeles, sziklás és ronda. Erről a Napóleonról egyébként már többször beszéltünk, egy hadvezér volt, aki kezdetben nagyon jól csinálta a dolgát, aztán utána meg nem. Vele kapcsolatban mindenképpen meg kell, hogy jegyezem, hogy volt egy kifejezetten vacakul alakult csatája egy Waterloo nevű helyen Belgiumban. Ezzel kapcsolatban az egész világ ezt a Waterloo szót használja a hatalmas vereség szinonimájaként, ami szerintem azért butaság, mert ugyanakkor használhatná a hatalmas győzelem szinonimájaként is, hiszen ugyan Napóleon kikapott Waterloo-nál, és elvesztette a csatát, de a vele szemben álló hadvezér Wellington meg nagyon megnyerte. Nem értem. Miért kell ilyen negatívnak lenni? Van nekünk is ilyen Waterloo-nk, csak Mohácsnak hívják, ahol nagyon lezakoztunk a törököktől. Annyira kikaptunk, nem úgy hívjuk az eseményt, hogy irtóciki mohácsi szívás, hanem egyenesen úgy, hogy mohácsi vész.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Fágylat rá! Ez a mondás sok más verzióban is létezik, mint például borítsunk rá fágylat, borítsunk a múltra fágylat, vagy spongyát rá. Bármelyiket is használod, mindegyik ugyanazt jelenti. Azt, hogy felejtsük el. Többnyire akkor szoktuk ezt mondani, mikor a múltban valami rossz vagy bosszantó dolog történt velünk, és bármennyire is mérgesek voltunk akkor, most már nem vagyunk azok. Elfogadtuk az akkor történteket, megbocsájtottunk érte, vagy egyszerűen csak nem akarunk már azzal az üggyel foglalkozni. Ilyenkor fátylat borítunk rá, hogy soha többet ne lássuk, és végleg elfelejthessük. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Még broadcastingnak hívták, és nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyolt, és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. Gyáli úton áll egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyaránt akkoriban az is megfelelt, a Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. A rádióról 24-ben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét. S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt. A magasba szöktek mindenféle furcsa antennel, és egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikált. Szól a rádió, szól a rádió,
rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó.
A skottázát és filogás lilit kevesen ismerték, azt tudtam minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép. És a gyermekek a dobozban a bácsit keresték, és a nagymamák a politúrját szépre vixelték. A postások a vevőktől az adót beszedték, és fizetni kellett egyformán.